Ez itt továbbra is a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Beszélgető partnerem továbbra is Karner Miklós, az autósta főszerkesztő helyettese. A Mercedes E-osztály legújabb generációját tesztelted éppen az elmúlt napokban, Miklós. Mennyit változott az előzőhöz képest?
Elég sokat, ugye látványban a Mercedes is abban az irányba ment el, bár nem annyira újdonság, de ennyire nem volt ez jellemző szerintem a Mercedes, hogy nagyon ilyen uniformizált autókat mutat be. És például a C-osztály, amit évekkel ezelőtt, az is egy friss típus, talán 2 éves lehet, most nem tudok konkrétan visszaemlékezni, nagyjából 2 évre emlékszem. Ahhoz képest az E-osztály ment mellettem egy C-osztály most az autópályán, amikor nálam volt még az autó, és egyszerűen rá nem tudtam eldönteni, ez már az új E-osztály, vagy az a C-osztály volt hátulról, de egyébként előre is nagyon nagy a hasonlóság, és az S-osztály is, ami jelent a csúcsmodelljük, ott is azért ugyanezek a vonalak megvannak, és hát, hogy ez jó vagy nem jó, nem tudom eldönteni, de...
Tehát, hogy nagyon egyformák a különböző osztályok,
nagyon egyformák, ez a három típus, tehát a C, az E és az S, de főleg a C és az E nagyon hasonló lett. Ilyen ennyire nagyon hasonlóak nem voltak az előző generációk. Az Audinál már régóta ezt nyomják, tehát lehet, hogy ez egy olyan követendő út, ami most rátért a Mercedes is. Én ebben nem foglalnék állást, nekem ez így egy kicsit furcsa, de valakinek biztos tetszik. A tengelytáv 65 mm-rel nőtt, és 43 mm lett hosszú, tehát tulajdonképpen nem nagy a méret differencia, tehát egy elég nagy autóról beszélünk azért, mert 4923, az gyakorlatilag 5 méteres autó, és a tengelytáv is majdnem 3 méter. Ami nálam volt dízel változat, ez egy 2 literes dízelmotor, és 194 lóerővel. Ami fontos talán, ez egy 9G-tronic nevezetű 9 fokozatú automata váltva, ami szerintem most már elkezdünk elmenni ebbe az irányba, hogy már hova meg minek. Főleg egy ilyen nagy nyomatékú motornál nem tudom, hogy van-e szükség a 9 fokozat. Egyébként a teszten ez be is bizonyosodott, hogy érdekes, hogy gyakorlatilag 100-ig, 110-ig, 7.-8.-ig legfeljebb fölkapcsol, és akkor 130-nál érzi azt az ember, hogy normálisan magától a 9-et be lehet váltani egyébként közben is 9-be, 100 fölött
is.
De az automata e fölött használja, csak városban pedig a 4.-5. legfeljebb az, amit használ az autó. Ennek köszönhető természetesen az, hogy 9-ben 100 körül, olyan 1100 körül van a fordulat, tehát a 140-nél 1600-nál járt nagyjából. Ez természetesen jó a motornak, jót tesz a fogyasztásnak. Ez a nagy autó, ez így nekem egyébként elég hosszú idő intervallumot töltöttem vele, és kilométerben is elég sokat, sok autópályázásra, tehát 120-140 közötti tempóval, illetve a városon kívüli szakaszokkal, hegyes dombos szakaszokkal, nagyon kevés várossal 5,8-as átlag jött ki, ami szerintem egy ekkora autónál nem egy olyan nagy történet. Nem is ez a lényeges egyébként ebben az autóban. Nagyon... A minőség az természetesen, vagy nem természetesen, de nagyon jó a Mercedesnél, és ez most már korábbi szériáknál is jellemző volt, hogy az ember beül, akkor nagyon otthonosan érzi magát, és azt gondolja, hogy itt tényleg beleadtak mindent. Nagyon jó pofa, olyan fabetét van benne, amit eddig máshol nem láttam, hogy ilyen kis csíkokat beletettek a fába, de olyan igazán gusztusos lett. Az, ahogy a műanyagok, az, ahogy a bőr, ahogy a fémek meg vannak munkálva, hogy úgy szembenéz az emberrel a műszerfalat, azt mutatja, hogy igen, ebbe beletettek egy csomó munkát, meg persze gondolom pénzt is. Egyébként a műszerfalra visszatérve, ugye most már nagyon divatos lett, hogy egy nagy kijelző. Most itt úgy van, hogy a műszerfal, tehát amit én nézek a kormány karima között, illetve ami mellette van középső kijelző, ezek egybe vannak. Ez egy nagyon hosszú, egy egybe rakott csík, fölül egy panel van, ami ugye árnyékoló, és ez lehet változtatni a műszerek kijelzését, tehát lehet normál, összesen 3 beállítás, hogy nézzen ki, lehet a színeket változtatni, és a középső nagy kijelző, az nagyon jól megjeleníti egyrészt a navigáció kijelzőt, hogy az Audinál van az, hogy ott oda viheti az ember maga elé, tehát a műszerfal, konkrétan ahol a kilométerről meg a fordulatszemére van, oda tudja kivetíteni a térképet. Itt ez nincsen, viszont az a kijelző, ami középen van, az akkora nagy, hogy teljesen jó helyen van. Meg lehet osztani természetesen a kijelzőket is. Ez a változat, ez egy légrugós kivitel volt, 25 milliós autóról beszélünk, azért olyan extrák voltak benne, meg az egész olyan alapból sem olcsó, de egyébként, mert 10 millió körül van, de hát még rátettek ennyi áfa nélkül, de még rátettek majdnem annyi extrát, és volt benne, ugye ez már önvezetésről is beszélünk, tehát a, gyakorlatilag a sávok fel vannak festve, akkor a kormány az teljesen jól tudja követni az íveket, bizonyos íveket már nem, tehát nagyon nagy íveket már nem, de egy autópályázásnál, amikor ugye nincsenek nagy ívek, ott az gond nélkül tudja követni magától, a tempomatja természetesen tartja az előtte a beállított tempót, 7 fokozatban lehet beállítani, hogy milyen távolságot tartson az előtte lévőnél, ezt ügyesen is csinálja. Az, hogy persze ez, amit most mondok, hogy önvezető egy idő után szól, hogy fogja meg a kormányt, mert nem erre rendszeresítik ezeket az autókat, de tud figyelni helyettünk, hogy így mondjam.
És biztonsággal, Miklós? Úgy érezted benne magad, hogy biztonsággal elmered engedni a kormányt?
Úgy éreztem, hogy biztonsággal elmered engedni a kormányt, hogyha egyébként az történt, mert volt ilyen, hogy nem volt megfelelő arra a hely, hogy ő, vagy a körülmények, hogy ő tartsa, és én elkezdtem mondjuk lesodródni, tehát finoman mentem a leállósáv fele, tehát elhagytam a leállósávot és a normálsávot elválasztó záróvonalat, akkor belefékezett, elkezdett villogni egy piros színnel, jelezte, hogy hopp, lemegyek, és visszaterelte a kormánnyal a sávomba.
Tehát visszahozta.
Tehát egy ilyen is volt, akkor, amikor egyébként már ő nem tartotta, tehát egyébként azt a funkció már nem működött akkor, hogy ő szépen korrigált volna, figyelt, hogy be volt állítva a tempomat. Ezek olyan dolgok, ami részben egyébként egy kicsit az embert, hogy is mondjam, a figyelmemet egy kicsit csökkentett. Tehát az, hogy koncentráció már nem volt annyira magas szinte, mint ami normál autóban, hiszen hozzászoktam ahhoz, hogy egy picit figyel helyettem az autó. Ehhez hozzá fogunk szokni szerintem, hogy ez így lesz. Én ezt nem tudom,
az első időben nyilván veszélyes is lehet.
Én azt gondolom, hogy itt az egy nagyon fontos dolog, hogy az ember ugyanúgy figyeljen, amikor vezet, és ne hagyja magát becsapni, kvázi becsapni, hogy itt most valaki.
Igen, hamis biztonságérzetet kialakítani.
Mert előfordulhat, hogy nem tud úgy reagálni az autó. Most is idefele jövet, miért leadtam a tesztautót, volt olyan, hogy egy derékszögű kanyar városi 30-40-es tempó, ugye ezt tud ilyen tempóban is követni, és a forgalmat, és a forgalmat
tehát
is
rávogat. Meg kell kanyarodni.
De egy folytatólagosan egy derékszögbe kanyarodtunk, előttem ment egy autó, majd ő bekanyarodott, és amikor én utána kanyarodtam, ugye ő először azt érzékelt, hogy eltűnik előlem, majd amikor bekanyarodtam, már nem fékezett. Tehát ott nekem kellett rálépni a fékre, pedig az autó előttem volt végig, csak volt mondjuk egy pár méter kihagyás. Tehát vannak ilyen dolgok.
Tehát azért vezetni kell, még nem
igen,
hagyjuk
rá. Kétségtelen, hogy ez egy olyan segítség, ami ki tud húzni a bajból, ha erről van szó. Ez a kétliteres motor egy nagyon kellemes alapjáraton, persze van hangja, de nem rezeg meg, semmi ilyesmi nincsen, de normál körülmények között ez nem, tehát nem jellemző az a hang, ami a motorból jön. A légrugózás pedig olyan, hogy azért itt 19-szoros hihetetlen peres kerekek vannak, és azért azokkal a keresztbordákkal, Magyarországon nagyon jellemző, mi Bakonyban sokat voltunk hétvégén, ahol keresztbordás utak, ott azért a légrugózás komfortbeállításnál is azért ott küszködik, hogy így mondjam, de itt a kerekek is abszolút benne vannak, tehát azt gondolom, hogy
hát a csodák nincsenek. Ez nagyon peres. Ez,
igen, és nagyon jellemző is egyébként nagyon sok mai autóra, hogy egyszerűen hiába próbálkoznak a fejlesztők különböző beállításokkal, ami a futóművet illeti, egyszerűen a hiba át fog jönni, és érezni fogod, hogy remeg az egész autó egy olyan úthibás szakaszon, amiből azért elég sok van Magyarországon.
Félve kérdezni, Miklós, volt-e olyan része az új osztálynak, amivel nem volt elégedett?
Ez egy jó kérdés. Helyekínálat, pazar, hátul is teljesen jól le lehet férni. Ez egy üvegtetős változat volt, így mondjuk én, aki 193 centi vagyok, hátul már surolt a hajam a plafon, de azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen különleges dolog, mert ezekben a szedánokban azért ez teljesen elfogadott. Az még egy furcsa volt, ez tud olyat is, hogy táblafelismerővel kombinálja a tempomatját, tehát, hogy amikor megyek, ő érzékeli a táblákat, hogy mondjuk 110 helyett 80, le is lassít. Majd amikor feloldás van, fel is gyorsít, tehát még ahhoz se kell az enyomni, és ez nem működött jól. Tehát az M0-áson mentem, és a benzinkút kihajtónál lévő 60-as táblánál fékezett. Ugyanakkor az M0-ásnál 130-at érzékelt, gyakorlatilag nem érzékelt azt, hogy 110-zel lehet menni, de olyan is volt, hogy 210-es táblánál semmi se jelzett, tehát ment tovább 90-nel. Ezek olyan dolgok, amin lehet, hogy Németországban mások a táblák, és ezt jobban felismeri. Én ezt egy kicsit problémásnak éreztem, ki is kapcsoltam ezt a funkciót egy idő után, mert zavaró volt, ahogy kvázi össze-vissza csinálta a fékezgetést, de ez is egy olyan funkció, ami azt gondolom, hogy egy jó pofa dolog lehet. Úgyhogy összességében az E-osztály azért nagyon jó lett most is. Például még egy mondat a lámpára, ugye itt a fényszórója az ledes technikával természetesen olyan adaptív, hogy kitakarja a szembejövőt, nem kapcsolja le a távfényt, hanem kitakarja. Ez is nagyon ügyesen működött, nagyon jól lehet vele látni éjszaka. Összességében szerintem azért egy jó kis autó ez, aki ebben a kategóriában BMW, Audi, Jaguar, Lexus és mondjuk Mercedes néz körül, az feltétlenül az E-osztályt, azt szerintem érdemes bevennie, és az E-osztály az egyik potenciális nyertese lehet mondjuk egy ilyen csatának, hogy így mondjam.
Karner Miklós, az Autóhoz Autósra főszerkesztő helyettesét hallották. Köszönöm szépen, Miklós.
Én is köszönöm.
Ezzel véget ért a Tempóház Inforádió autós magazinja. Találkozunk egy hét múlva, kedden este 7 órakor. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak. Búcsúzik a műsorvezető, Lavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.